és igyekszünk ezt kihasználni, hogy csökkentsük a maradékot, illetve hogy segítsünk a rászorulóknak.
Ezt a jó gyakorlatot más vállalkozások is beépíthetik. Nem tudom, hogy tudnak esetleg tanácsot adni, vagy módszertanban segíteni abban, hogy más ételkészítéssel foglalkozó vállalkozások hogyan tudnak segíteni a rászorulókon.
Én úgy gondolom, hogy ugyanez akár alkalomszerű, akár egy partner keresése, aki tudja közvetíteni, hogy hova lehet vinni, mert a legnehezebb dolog azt megoldani, hogy megfelelő helyre jusson, megfelelő időben, hiszen nincsenek felkészülve sokszor ugye ezek a szállók vagy az átmeneti szállások, hogy fogadják ezt az ételt, nincs személyzet, tehát mindig az önkéntesek oldják meg, ugye, hogy legyen ott személyzet, aki ezt kiosztja, aki ezt tudja kezelni, esetleg edényzet vagy műanyag edényzet, amiben ki tudják tálalni ennek a visszaszállítása, és úgy gondolom, hogy a hozzánk hasonló cégeknek is az a legfontosabb, hogy amikor odaér az étel, akkor az megfelelően legyen kiosztva, tehát kapacitás hiányán kooperálni kell különböző önkéntes szervezetekkel, akik ugye, hogy mi lefőzzük, mi odavisszük, vagy esetleg akár az odavitelben is tudnak segíteni, hogy minél hatékonyabban jusson el az étel. Ugyanis az ételből van a legnagyobb hiány, tehát hogy az mindig kell, de nagyon nehéz azt megszervezni, hogy ott tudják fogadni.
Az önök karitatív tevékenysége nem új keletű, már évtizedek óta tart. Mi tartja fent ezt a hosszú távú elköteleződést egy családi vállalkozásban? Miért fontos, miért tartják fontosnak ezt a fajta segítségnyújtást?
Én úgy gondolom, hogy ez egy gondolkodásmód, tehát az, hogy segíteni kell, és mi ezt szeretjük is csinálni, és jó érzés, tehát jobb adni, mint kapni. Ugyanakkor ugye mi is az iparágban nagyon sokszor találkozunk rászorulókkal, tisztában vagyunk vele, hogy milyen nehéz eljutni a hónap egy végére, és én úgy gondolom, hogy visszaad az, amikor az ember segít, mert máshol megsegíti az Isten, vagy az üzleti életben is, tehát hogy vissza, én hiszek a karmában is, vagy nem tudom, hogy minek nevezzük ezt. Úgyhogy a Máltai Szeretett Szolgálattal is már több mint 20 éve, sok éven keresztül működtünk együtt, és ott fixen napi 100 adag ételt vittünk, amit ugye a beteg hajléktalanoknak a szállóikra vittek el. Az ilyen kooperációk ugye nagyon jók, mert hosszú távon tudnak működni. Most ez nincsen, most nincs ilyen fix, de mindig keresünk olyat, ahova ilyen szervezetten tudunk adni.
Milyen visszajelzések érkeznek az érintettektől, amikor megérkezik mondjuk egy ilyen adomány egy hajléktalan szállóra, vagy bárhova, ahol segítségre van szükségük az embereknek? Gondolom nagyon szívesen és örömmel fogadják.
Ezt ugye nagyon egyszerű és könnyű elképzelni. Én úgy gondolom, hogy akinek nincsen biztosítva a mindennapi betevője, hogy milyen érzés az, amikor kap egy finom és meleg ételt, főleg ezekben a hidegekben, de máskor is. Tehát én úgy gondolom, hogy ez olyan energiával tölti el azt, aki adja, hogy ez valami fantasztikus dolgokat tud megmozgatni. Tavaly karácsonykor például volt egy női szállón egy kezdeményezés, ezt a Coca-Cola is támogatta a Budapest Máfiával, ahol nem csak egy ünnepi vacsorát szerveztek a lakóknak, vagy az ott látogatóknak, hölgyeknek, hanem fodrás, sminkes is volt, és megszépítették őket, és egy ilyen méltóságos keretek között három fogásos ételt adtunk, és nagyon jó volt látni, hogy ahogy visszakapták az emberi méltóságokat, és egy ünnepi vacsorát költöttek el, szóval ezek hihetetlen élmények, ilyenekben részt venni.
átlagemberként hogyan tudunk segíteni? Van-e valamilyen tapasztalatuk azzal kapcsolatban, hogy adományokat kapnak például, amelyeket aztán szétoszthatnak, vagy egyszerűen csak, hogyha abban gondolkodunk, hogy segíteni szeretnénk, akkor ön szerint hol érdemes elkezdeni?
Én úgy gondolom, hogy nagyon jó kezdeményezések vannak, ugye akár ez a plusz egy szendvics program, amit ugye szintén a Budapest Bike Mafia kezdeményezett, hogy iskolák beszálltak ebbe, és ugye átlagemberként egy plusz szendvicset küldünk a gyerekünkkel, és ők, amikor összegyűlt a doboz, és tele van, akkor ők elviszik ezt akár gyermekotthonokba, szállókra, az utcán kiosztják, tehát, hogy ilyen nagyon aprósággal, hogyha ételben gondolkodunk, akkor mindenképp ez, vagy hogyha tömegközlekedéssel megyünk, és készítünk egy plusz szendvicset, és odaadjuk, hogyha látunk egy rászorulót, ugye vannak ezek az élelmiszergyűjtések, lehet keresni az interneten is különböző szervezeteket, akik átveszik tartós élelmiszerben, is lehet gondolkodni. Én úgy gondolom, hogy ez mindenkinek az életében jelen van ez a fenomen, tehát hogyha nyitott szemmel járunk és keressük, akkor egészen könnyen találunk rászorulót, vagy aki ezt ennek örül.
Köszönjük szépen, hogy mindezt megosztotta velünk. Szőcs Julianna volt a vendégünk, a Julian Kft. Kereskedelmi igazgatója, és arról beszélgettünk, hogy hogyan érdemes segíteni rászorulóknak az ünnepek után, illetve arról, hogy a Julian Kft. Hogyan jótékonykodik és adományoz ételt a rászorulóknak. Köszönjük szépen még egyszer, és köszönjük a munkájukat. További szép napot kívánok, viszont hallásra.
Köszönöm szépen én is, köszönöm, hogy itt lehettem, viszont hallásra, mindenkinek szép napot kívánok.
Reggeli, hétvége indító, a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig. Reggeli, hétvége indító, a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Az utcáról lakásba egyesület első magyar szervezetként csatlakozott a Housing First Europe Hubhoz, ezzel kapcsolatban, illetve az utcáról lakásba egyesület tevékenységeivel kapcsolatban kérdezem a következő percekben Kovács Verát, az utcáról lakásba egyesület társelnökét, ügyvezetőjét. Jó reggelt kívánok, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat is.
Egy kicsit kérem szépen, hogy vezessen be minket abba, hogy miért fontos a Housing First Europe Hubhoz tartozni. Ezt gondolom, hogy az elsőként lakhatás mozgalomhoz kapcsolódik.
Igen, az elsőként lakhatást szemlélet azt jelenti, hogy a lakhatás az egy olyan emberi jog, ami mindenkinek jár, mindenkinek szüksége van rá, és az államnak kötelessége biztosítani, hogy senkinek ne csorbuljon a lakhatáshoz való joga. Ez Nyugat-Európában már számos országban biztosított állampolgári jog, és olyan programot valósítunk meg mi is, amiben az elsőként lakhatás szemlélet jegyében, ugye senkit nem hagyunk hátra, tehát a legsérülékenyebb emberek is tudnak lakásban élni, hogyha ehhez megkapják a megfelelő segítséget. Az utcáról lakásba egyesület programjában az elsőként lakhatást ügyfeleink olyan hajléktalanságból kitörő emberek, akiknek többféle támogatásra van szükségük, például korábbi traumák, mentális problémák, egészségügyi problémák miatt ahhoz, hogy lakásban tudjanak élni, de így, hogy minden segítséget megkapnak, ők is sikerrel tudnak visszaintegrálódni a társadalomba. És ez a szemlélet Magyarországon nem is ismert, és nem is elismert, és azon is dolgozunk, hogy minél több embernek tudjunk segíteni, de azon a szemlélet formáláson is dolgozunk, hogy Magyarországon is egyértelmű legyen, hogy a lakhatás biztosítása az emberi jog, és mint ilyennek az érvényesítése közfeladat is. Úgyhogy mind a két szempontból fontos elismerés nekünk ez a tagság. Egyfelől amiatt, mert az utcáról lakásba egyesület a Housing First Europe Hub tagjaként megkapja ezt az elismerést, hogy ez a munka, amit mi elvégzünk, illeszkedik a szakma nemzetközi legjobb standardjében, és másrészt pedig aláhúzza mindennek a szükségességét, így az itthoni közvélemény előtt is, amit csinálunk.
Ez rendkívül érdekesen hangzik, kicsit még az elsőként lakhatás szemléletről. Itt alapvetően arról van szó, hogyha egy hajléktalan ember lakhatáshoz jut, akkor elkezdődhetnek megoldódni azok a problémák, amelyekkel egyébként küzd. Tehát a lakhatás az egy olyan biztos pont az ember életében, amely utána segít megoldani, vagy legalábbis csökkenteni azokat a hátrányokat, amelyekkel egy korábbi hajléktalan küzdhet.
Igen, most ma Magyarországon sajnos az államilag támogatott szociális munkában az a szemlélet az uralkodó, gyakran egyébként a kollégák egyetértésével ellentétesen, tehát nem a szociális munkás szakma, hanem a finanszírozás rendszere szerint, hogy a hajléktalan embereket hajléktalanként szállókon látják el, és semmilyen kiút nincsen a hajléktalanságból, és ehhez képest mi azt gondoljuk, hogy a hajléktalanságból kivezető út az a lakhatással kezdődik. Tehát onnétől fog, vagy valakinek van hol laknia, el tud helyezkedni, tudja nem szegregált módon kezeltetni az egészségügyi problémáit, el tud jutni az ellátórendszer olyan területére, amitől a hajléktalan ellátás keretében gyakran el vannak vágva az emberek. Tehát hogy a munkába, az iskolába nagyon sok helyre, így a biztos lakhatáson keresztül tudjuk mi is visszavezetni az ügyfeleinket. És hát alapvetően gondoljuk, hogy mindenkinek kell, hogy legyen egy ajtó, amit magára csukhat. Még hogyha esetleg abban is gondolkodnánk, hogy ez nem feltétlenül csak lakás lehet, akkor sincsen ennek a gyakorlatilag alternatívája a mai ellátórendszerben, hiszen még mindig uralkodó a tömegszállásokon való elhelyezés.
Mindehhez persze lakásokra van szüksége. Az önkormányzati lakásoknak a szerepe mi lehet ebben a folyamatban?
Köszönöm ezt a kérdést, de a legfontosabb partnerünk ebben a munkában most már sok éve a 10. kerületi önkormányzat, akik amellett döntöttek és tartják is ezt, hogy évente 2 lakást, az elsőként lakhatást szemléleti programunkban hasznosítanak. Ez egy kölcsönösen előnyös megállapodás, mi szerepet vállalunk a lakások felújításában, és az önkormányzat pedig egy egyedülálló lehetőséget tud kínálni a kerületben ellátott hajléktalan embereknek. Más kerületeknek is egyébként várjuk a csatlakozását időről időre, más kerületi partnerekkel is tudunk együtt dolgozni. Így például a kimondottan utcás ügyfelek köréből most a második kerületbe költözött be, vagyis költözik be ezekben a pillanatokban egy ügyfelünk. És egyébként vannak más szintén az elsőként lakhatás szemléleten alapuló programjaink is. Például a fiatalok lakhatása, ami a 2 évvel ezelőtti odakint most szörnyek járnak, tüntetésen indult. Ebben kimondottan állami gondozott fiataloknak segítünk lakáshoz jutni, de hasonló szemlélet és alapelv mentén. És ez ugye azért nagyon fontos program, mert az eddigi lakhatási programjainkban is nagyon sok olyan bérlőnk volt, aki korábban állami gondozottként nőtt föl. Ugye ez most az egyik legfontosabb kockázat a hajléktalanná válásra, ami önmagában egy társadalmi katasztrófa. Úgyhogy szerencsére tud növekedni az ilyen szemléleti programjainknak, meg ügyfeleinknek a száma. És ebben a fiatalok lakhatása programban pedig a fővárosi önkormányzat, a 6., 7. és 8. kerület is kapcsolódott lakásokkal, úgyhogy itt is vannak önkormányzati partnerségeink.
És az elsőként lakhatás középtávon gazdaságosabbnak is tűnhet, mint egy szállórendszer fenntartása, szóval az államnak előbb-utóbb, vagy bármilyen fenntartnak előbb-utóbb kevesebb pénzébe is kerülhetne.
Igen, ez pontosan így van. Ugye Kanadában és az Egyesült Államokban erről csinált a kis költsége haszonelemzéseket. Ugye Magyarországon sokkal helyez, mert nagyon sok hajléktalan ember, főleg azok, akik kint az utcán élnek, ugye nem kapnak túl sok ellátást. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy a szállós rendszerrel vetjük össze, tehát ezt, hogy éveken vagy akár évtizedeken keresztül is valaki szállós normatíva mellett vesz igénybe férőhelyeket, akkor ahhoz képest egy szociális bérlakásban egyébként ugye nem kell rá olyan hosszú távon olyan sok forrást költeni, hogy őt támogatni tudjuk. Eleve mivel az intézményi normatíva nincs jelen ezen a területen, és másrészt pedig azért is, mert ugye a lakhatási lehetőség az nagyon sokaknak tényleg egy valódi visszautat jelent a társadalomban, és ugye egyre kevesebb segítségre szorulnak az élek elteltével. De persze vannak olyan ügyfelek is, akik hosszú távon tartósan is segítségre szorulnak, így például ebben a programban, a Kunyhóból lakásból programban, ami a legkorábbi elsőként lakhatás tanulatű programunk. Sokan nyugdíjasok, sokan azzal vesztik el a lakhatásukat, hogy vagy munkásszálláson, vagy munkahelyhez kapcsolódó szálláson éltek, vagy pedig egyszerűen nem marad nyugdíjasként elég jövedelmük arra, hogy fenntartsák a lakhatásukat. Tehát ezekben az esetekben nyilván nem lehet azt mondani, hogy akkor ők nekik egyre kevesebb támogatás kell, viszont hogyha még hosszú távon is támogatjuk egy ilyen embernek a lakhatását, akkor is abszolút megéri az, hogy ő önállóan tudjon élni, és csak a számára igazán szükséges, nem pedig egy kapta fára szabott támogatást kelljen, hogy igénybe vegyen.
Ez a hálózat, amihez most önök csatlakoztak, miben segíti a munkájukat? Gondolom tudásmegosztásról, jó gyakorlatok megosztásáról lehet körülbelül szó.
Igen, tudásmegosztása, jó gyakorlatok kicserélése, és olyan nemzetközi partnerségek, amikkel például a saját szociális munkás kollégáink ugye tanulni is tudnak, de például közös pályázatos, közös programfejlesztés, vagy a saját tapasztalataink beépítése, az Európai Uniós policik közé.
Köszönjük szépen, és további sok sikert kívánunk a munkájukhoz. Rendkívül fontos, társadalmilag rendkívül fontos munkát végeznek. Az utcáról lakásba egyesület elsőként, első magyar szervezetként csatlakozott a Housing First Europe Hub-hoz. Erről beszélgettünk az elmúlt percekben Kovács Verával, az utcáról lakásba egyesület társelnökével és ügyvezetőjével, és továbbra is szívesen foglalkozunk itt a civil rádióban az ULE tevékenységével. Köszönjük szépen még egyszer, és sok sikert kívánunk mindenhez, viszont hallásra.
Viszont hallásra!
Jó! Műsorunk vége felé közeledve programajánlóink következnek.
Országos sasszinkron és sasnap. A Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület a Nemzeti Park igazgatóságokkal és más civil szervezetekkel karöltve immáron 23. alkalommal szervezi meg az országos sasszinkront, a hazánkban telő ragadozó madarak éves számlálását 20-26. január 16 és 19 között. A felmérést olyan speciális faismerettel rendelkező szakemberek végzik, akik nagy távolságból és repülés közben is képesek elkülöníteni egymástól a gyakran igen hasonló megjelenésű fajokat. Az országos sasszinkronhoz kapcsolódva január 17-én, vagyis a mai napon, egy nyilvános sasnap is megrendezésre kerül a Jászberényi Sas Központban, tehát a pontos helyszín Jászberény, 4 szállás, tanya, 116-os szám.
Korea visszhangja a magyar kézműves alkotásokban. Kiállítással kezdődik az év a Koreai Kulturális Központban. A Korea visszhangja a magyar kézműves alkotásokban című tárlat azt mutatja be, hogyan találkozik a koreai tradicionális művészet szellemisége a magyar alkotók kreativitásával. Tehát mindezt a Koreai Kulturális Központban lehet majd megtekinteni 2026. március 13-ig. És még egy programunk van.
120 éve nem látott festmény, az Attila kiállítás egyik legnagyobb attrakciója. Hamarosan nyílik az Attila című kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, a tárlat építése már javában zajlik. A héten a kiállítás legnagyobb műtárgya Han Antal, Nagy Leó találkozása Attillával, Róma falai alatt című festménye. Az eredeti kép 10. Leó pápa megrendelésére készült, és tulajdonképpen ennek a másolata lesz most látható. A Magyar Nemzeti Múzeum képtára számára közel eredeti méretben másolták le annak idején ezt a művet. A kép az Attila kiállítás egyik fő attrakciója lesz, a Szépművészeti Múzeum birtokában lévő festményt több mint 100 éve nem láthatta a közönség. A festményt a kiállítás ideje alatt január 23-a és július 12-e között lehet megtekinteni a Magyar Nemzeti Múzeum József Nádor termeiben.
Már csak egy dolog maradt hátra, hogy lezárjuk a ma reggelit, 2026. január 17-én ez volt a hát a Civil Rádió ébresztő műsora, Nagy Szent Attal az állatok, a házi állatok védőszentjének napján, és akkor nézzük, hogy mivel foglalkoztunk. Az extrém hideg a szabadban tartott állatokra is veszélyt jelent. Egy korábbi interjút ismételtünk kedről, Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője volt a vendégünk. Fodor Rékával, a Barac csapatból beszélgettünk, aki a Réka Fitness alapítója. Így lesz az újévi fogadalomból hosszú távú életmódváltás. Arra biztattunk mindenkit, hogy mozogjanak rendszeresen. Veszélyes tévhitek terjednek a méhmérek körül. Hegyi József, méhész, természetgyógyász volt a vendégünk, aki felhívta erre a figyelmünket. A Rubikon rovatunkban vízkereszttel foglalkoztunk, Berek Péter készített interjút Porogi András történésszel. Itt vannak a kemény mínuszok, de mi lesz a rászorulókkal? Szűcs Julianna, a Julien Kft. Kereskedelmi igazgatója volt a vendégünk, akit ételosztás témában kérdeztünk. Utolsó témákban pedig az utcáról lakásba egyesülettel foglalkoztunk. Kovács Vera, az ULE ügyvezetője, a társelnöke volt a vendégünk. ennyi minden fér tehát ma a Civil Rádió ébresztő műsorába a reggelibe, amelyet ma is Kramarics Szandra szerkesztett. A hírszerkesztő Brühl Edith volt, a hírolvasó, műsorvezető és technikai munkatárs, ma reggel pedig Dudok Dávid. Én vártam önöket itt a mikrofon mögött. Remélem, hogy tartalmasnak találták ma reggeli műsorunkat. Ne feledjék, ez a reggeli nem bukta. Legközelebb 4 hét múlva találkozunk, viszont hallásra.
Reggeli, hétvége indító, a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Peace of mind.